Kezdjük az igék sorrendjével, kezdjük a 133. Zsoltárral, és kérdéssel kezdeném, ki írta ezt a Zsoltárt? Dávid. Dávid írta, annyit segítek. És gondolkodtam Dávidon, hogy ugye hibátlan ember, tökéletes király, mint apa, mint a férj. Hát, és remélem, hogy összehúzzuk ekkora szemünket. Nem volt ez. És gondolkodtam rajta, és hát biztos felvetődik bennünk, hogy hiteles mindaz, amit mondott itt Dávid. Hát kezdjük azzal, és keressük rá együtt a választ, hogy ma nem szeretnék ma beszélni a Becsabé sztoriról. Amikor Dávid, a király úgy tűnt fel előttünk, mint aki egységtörő. Itt ma az egységről beszél. Akkor ott úgy jelenik meg, mint egy házasságromboló, házasságtörő, egységtörő ember. Arról nem beszélve, ugye, hogy a következő bűne a paráznaságból következő, a gyilkosság, ahol ott életet tört, az élet egységét ott is megtörte. És nem beszélve arról, hogy a királyként az lett volna a feladata, hogy Istent képviselj. Ugye az ókorban úgy gondolkodtak a királyokról, nem csak a teokratikus Izraelben, hanem úgy általában mindegyik Isten, tehát valaki Istent imádott az ókorban minden király. Tehát, hogy a király, az adott király az Isten képviselője. Tehát amilyen életet él a király, azt vonatkoztatta az egyszerű lakó, hogy ilyen az Isten. Tehát nem vesz, hogy Dávid nagyon, nagyon torz képet mutatott itt Istenről, és ez volt az egyik fő bűne a paráznaságon és a gyilkosságon kívül. Aztán arról is lehetne beszélni, hogy a fiával, a tulajdon fiával, Absalonnal milyen volt a kapcsolata ennek a királynak. Tehát mindenről szól, de nem az egységről. És mégis most ő tanít bennünket ma az egységről, és hadd mondjam azt a testveknek, hogy én elhiszem neki, amit ír. Mindenek ellenére elhiszem minden szavát. Azért hiszem el, mert nem könyveket olvasott, hogy leírja, hogy milyen az egység, hogyha megvalósul, és milyen, hogyha nem valósul meg az egység, hanem a saját bőrén tapasztalta azt, a saját életén tapasztalta azt, hogy milyen az, ha megvalósul az egység, és milyen áldásokkal, milyen következményekkel jár ez, és az ellenkezőt is a saját bőrét bőven tapasztalta, mert még egy csomó történetet mondhatnék, hogy milyen az, amikor nem valósult meg az egység, vagy amikor ráadásul ő volt ennek a főszereplője, hogy miatta nem valósult meg ez. Tehát minden szava tapasztalat, és azt is nagyon jól tudta, hogy milyen az egyik legveszélyesebb állapot, amikor beszélnek az egységről, és azt mondják, hogy van egység, miközben nincs egység. De azt hisszük, és azt hiszik, hogy van. Azt mondta, hogy ez az egyik legveszélyesebb állapot. Rögtön az első verset hadd olvassam fel újra, ó, mi szép és mi gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek. Amikor meghalljuk azt szót, hogy testvér, és az nem baj, hogy így van, rögtön a gyülekezeti tagokra és a lelki testvérekre gondolunk, nyilván és természetes, hogy Dávid nem rájuk gondolt, hanem a fizikai vér szerinti testvérekre gondolt itt legelőször. Az ókori keleti családjog alapján a földtulajdon és az állatállomány osztatlanul öröklődött apáról a fiakra. Ezért a fiak gyakran arra kényszerültek, hogy egymás mellett éljenek, írja a magyarázatos Biblia, és hát, hogy ez mennyiféle családi probléma és konfliktussal járt, arra rengeteg példa van, akár Mózes első könyve 13. 27. fejezetében is olvashatunk erről. Én csak az előbbit hadd említsem, amikor Ábrahám és Lót hát különválását ismerjük. És sokan sajnos követendő példaként tekintik azt a megoldást, amikről jutottak. Az egy határozat volt, nem megoldás. Attól még, hogy sokan ma is így csinálnak, attól még ez nagyon rossz. Tehát az soha nem megoldás, hogy oké, ha te menjél erre, én megmegyek arra. Ezt ma azt hiszik, hogy példa. Ez nem pozitív példa, ez negatív példa. Azt mondja a zsidókhoz írt levél szerzője, hogy ezek is azért írattak meg, hogy tanuljunk belőle a pozitív példában, és hogy hogyan, meg a negatív példában is, hogy hogy ne. Na, ez egy negatív példa. Tehát attól még, hogy ezt sokan csinálják, hogy te erre, te arra, a békesség kedvéért, ez nem megoldás. Ez fegyverszünet, ez tüneti kezelés, feszültség, elhiszem, hogy kevesebb lesz, de ez akkor sem valódi békesség és egyetértés és egység, amiről Isten beszél. Ma nem a fizikai és vérszerinti testvéri kapcsolatokról szeretnék beszélni, bár ez is megérne egy külön alkalmat, hanem inkább a gyülekezeten belüli tagok egymással való kapcsolatáról, amit így jellemez Dávid, hogy mi is szép és mi is gyönyörű, hogyha egyetértés van. És én kiegészíteném annyival nem a Bibliát, hanem ezt a gondolatot, hogy egyetértés a jóban, az Úrban. Ugyanis sokféle egyetértés létezik. Nemrég egy fiatal mondta azt, hogy a mi gyülekezetünk a széthúzásban egységes. Van ilyen is. Na ez a rossz, amikor a széthúzásban vagyunk egységesek. Valamikor az alvásban egységes egy gyülekezet, hogy alszik úgy, hogy van komplett gyülekezet, és még azt is, akit Isten fölébreszt, még azt is vissza akarja altatni. Van ilyen fajta egység is. Ez az, amikor a gyülekezet abszolút elveszíti a célját, és egy ilyen hétvégi program helyé válik, egy ilyen kaláka közösségé, ahol nem egy testvérekről beszélünk, hanem tagokról, ahol eljövünk, meghallgatjuk a műsort, és hazamegyünk, úgyhogy semmi változás nincsen. Na ez az, ami abszolút se az ószövetségi, sem az új szövetségi modellnek nem felel meg. És előre hadd köszönjem meg a testvéreknek, hogy a következő képeken senki nem fog megbotránkozni, mert teljesen fölösleges. Már meséltem a testvéreknek arról, hogy mennyire bánt az, hogyha nagyon ritkán, nem nagyon tudok végignézni egy foci meccset, de nagyon ritkán nézek, és főleg nyugati foci meccseket, ahol azért hát kicsit másféle szurkoló közösség létezik, mint mondjuk tőlünk keletebbre, vagy nálunk, ahol például egy foci meccs végén a szurkoló tábor is egymásnak ölelkezik, mehetünk a következő diára is, és ezt az ember szívet megmelengeti. Hogy a végén nem ölik egymást, hanem utána mondjuk elmennek valóval beszélgetni, átölik egymást. És ez megvalósul egy foci meccsen, tagok között. És nagyobb egységet lát az ember, mint sokszor gyülekezeteken belül. Ez, ha az én szívemet szomorítja, akkor Isten szívét mennyire szomoríthatja. És akkor még két következő diát nézzünk meg, mind a kettő gyülekezeti életre vonatkozik, elnézést, nem találtam ennél kifejezőbb képet, hogy sokszor mivel lehet esetleg találkozni, vagy ha a következő képre is rákattintunk. Még egyszer azt mondjam, hogy ez az, ami nem felel meg sem az ószövetségi, sem az újszövetségi modellnek. Dávid egy másfajta minősített egyetértésről beszél, amikor egyetértés jó értelemben a jó dolgok mellett és az Úrban egyetértés. Amikor azért jövünk el a gyülekezetbe, mert a szívünk hajt. Amikor összeennek nem a tagok, hanem a testvérek, mert szeretik az Urat, szeretik egymást, és erről élő módon be is számolnak, élő módon beszámoló történik. Egy élő közösségbe könnyű csatlakozni egy élő közösséghez, könnyű átlépni egy élő gyülekezetnek a küszöbét, nem fél az ember. Egy élő gyülekezetben énekeket tanulnak például. És nem kell attól félni, hogy azok a sebek, amiket kaptunk egymástól, vagy az élettől, vagy magunknak okoztuk, vagy a bűneink okozták, ezeket nem eltakarni kell egy állarccal, hogy ne kapjunk többet, hanem ezeket nem is kell takarni, hanem azért jövünk ide, hogy gyógyuljunk együtt. Erről beszél Dávid. Egyetértés, egység az Úrban, egység a jóban, és ha van ilyen vertikális, meg horizontális kapcsolat, akkor ott születnek gyerekek. Tehát ez fizikális dolgokra gondoljunk. Ahol van egység, egyetértés, családon belül is, ott születnek gyerekek. Jó, most sarkít a fogalmazat. Nyilván, hogy valakinek nem lehet, akkor az egy más dolog. De ez a gyülekezeti lelki értelmen is így van. Ahol van kapcsolat, ott születnek gyermekek. Tehát nem elhalásszák más gyülekezetekbe a tagokat, hanem ott születnek gyermekek. És pontosan ennek az egyik legnagyobb feltétele, ennek az egyik legnagyobb feltétele az újjászületéseknek, az az egység, hiszen ezzel ér véget a Zsoltár, hogy csak oda küld az Úr áldást és életet mindenkor, és erről nemrég volt szó, hogy nem csak küld, hanem oda parancsol, itt ez a szó van, oda parancsol áldást az Úr és életet mindenkor. Ne tévessze meg a fogalmazás, amikor azt mondja Dávid, hogy mi is szép és mi is gyönyörűséges, ha van egység, mert ebből levonhatnánk azt a következtetést, ha félreértjük ezt az igeverset, hogy hát ha meg nincs, az meg van kevésbé szép. Nem, az nem kevésbé szép, az bűn, ha nincsen egység. Spurgeon mondta azt, hogy széthúzok és egymást csipkelődök társaságába, sose küld Isten áldást, és ezt egy nagyon érzékletes képpel fejezte ki, hogy ő még egy hullára se látott galambot leszállni. Ez egy drasztikus, de nagyon jó kép. Egy hullára se látott még galambot leszállni, ugye galamb nyilván hát a Szentléleknek a képe. Igen, Jézus fel tud támasztani halottakat is, és utána küldi a Szent Lelket rá, és akkor rászáll valóban. Tudjuk, a harmadik versben a harmat képe jön elő, meg aztán az olaj képe is, most csak a harmatról szeretnék beszélni. Micsoda kincs tikkasztó nyári reggeleken a harmat? Vagy egy kopár sivatagos országban, mint Izrael, ott mit jelent a harmat, a víz, magát, az életet. És akkor ugorjunk most 1000 évet körülbelül, és ott van ez a 12 tanítvány, azért olvastam fel az ő történetüket is, vagy az egyik nagyon rájuk jellemző szeretet Lukács evangéliumából, akkor be vannak zárkozva a felházban nagypéntek után, még pünkösd előtt, és hát félnek. félnek. Nem egymást féltik nyilván, mert az akkor lenne, hogyha az egység működne, hanem mindenki saját maga életét félti. És itt is megint Péter volt a széthúzó. És mondta azt, hogy ti azt csináltok, amit akartok, én visszamegyek halászni. Ez a munkám, ehhez értek, és a negatív példa is milyen ragadós, kiragadott a valami ilyesmi kicsi egységből is, ami még ott megvolt, kiragadott embereket és magával vitt, és egyetértettek abba, itt is volt egyetértés, csak nem a jóban, egyetértettek abba, hogy visszamennek a Jézus Krisztussal való találkozás előtti múltjukba. Ahonnan egyszer már Jézus kihívta, elhívta őket. Most ebben értenek egyet, visszamegyünk oda. Visszamegyünk halászni. Ahova a Tiberias tóhoz, ahonnan egyszer Isten már, Jézus már elhívott bennünket, visszamegyünk oda. Mondhatjuk azt is, hogy szinte jellemző rájuk az, hogy megint mind vitatkoznak ezek az apostolok. Általánosítani lehet. Többször is olvashatjuk róluk azt, hogy azon vitatkoztak, azon feszengtek, hogy melyik a nagyobb közülük. Ilyen vita nem lehet egy gyülekezetben, melyik a nagyobb közöttünk. Ezek a tanítványok ezen vitatkoztak megint, és soha nem olvasunk olyat ilyen vita közben, és én Jánostól, legalább Jánostól nagyon elvárnám ezt. És még János sem mondta azt, hogy egy ilyen vita közben fölálljon, és azt mondaná, hogy fiúk, miről beszélünk? Ő a legnagyobb, aki az előbb éppen itt térdelt előttünk, és megmosta a lábunkat. Miről beszélünk? És hát, hogy mi közben olvastuk ezt, hát újra két igeverset hadd olvassak hozzá, amit az előbb nem olvastam fel, a 19.-20. verset, és vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, és ezt szavakkal adta nekik. Ez az én testem, amely téretetek adatik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután megvacsoráztak, és ezt mondta, e pohár az új szövetség az én vérem által, amely téretetek adatik ki. Előtte megmosta a lábukat, utána elmondta ezeket a szavakat, mi történt, az új szövetség megkötése történt. És mit olvasunk a 24. versben? Ezután ismét versengés támad közöttük arról, hogy ki a nagyobb, ki a sztár közülük. Teljesen döbbenet. A legszentebb pillanatok után is erről kezdenek el vitatkozni. Arturo Toscanini egy nagyon nagyszerű karmester, nem csak a szakmaisága miatt, hanem a lelkülete miatt szeretem őt a legjobban. Egyik európai koncertjén, amikor éppen készültek valamelyik darab előadására, főleg Beethovent adott elő, de egy másik darab kapcsán, ahol a szólista hölgye eléggé kifakadt, és ott próbált dirigálni, és azt mondta ennek a karmesternek, hogy ebben a darabban én vagyok a sztár. Ezt mondta Arturo Toscaninek, mivel a karmester csak annyit mondott, hogy hölgyem, ebben a darabban nincsenek sztárok. Teljes félreértés van. Itt ez nem erről szól, sztár, ki a sztár, ki nem a sztár. Egy másik koncertjén, amikor Beethovent adott elő, azzal kezdte a bevezetőjét, hogy hölgyeim és uraim, én egy senki vagyok. Itt fölkapta a többség a fejét, aztán azzal folytatta, hogy önök is semmik, ez már kevésbé tetszett nekik, és azzal folytatta, hogy Beethoven valaki. Beethoven valaki. Egy gyülekezeten belül nincsenek sztárok. A gyülekezeten belül egyforma megváltott, egyforma bűnös emberek vannak, akik azért jönnek ide, hogy gyógyuljanak, és hogy ilyen értelemben is, mivel Jézus ezt kérte, kifejezzük az egységet. Aztán 3 évvel ezelőtt, mármint visszatérve a tanítványokhoz, egyet értettek abban, hogy követni fogják a mesterüket, akit egyre jobban kedveltek, de soha nem olvasunk arról, hogy 100%-os egyetértés, egység lett volna közöttük. Pünkösdig ilyenről nem olvasunk. Aztán ugye Péter volt a legnagyobb, leghangosabb ellenlábas, ő azzal egyetértett volna Júdással az élen, ha sikerül Jézust ráerőltetni azt a szerepet, amit ők kitaláltak neki. Ők kiegyeztek volna, egyetértettek volna egy Róma gyűlölő, vízből bort csináló, kenyérszaporító, vizen járó királyban. Ebben egyetértettek volna, ha sikerül belőlük Jeruzsálem királyát csinálni. És azon gondolkodtam, testvérek, és ezért adunk ma hálát, hogy ha Jézus fölvállalta volna ezt a szerepet, hogy ha engedi, hogy belőle Jeruzsálem királyát csináljanak, akkor itt nem lenne gyülekezet, mi élnénk, de halálban élnénk, és halálba tartanánk, és életünk után is halál várna ránk. Ha Jézus fölvállalta volna ezt, de nem tette, hanem egyetértett, volt egyetértés, volt egység atyával a megváltás tekintetében is, és ezért lehetünk hálásak. És amikor végre megértették ezt az övéi, akkor valami merőben új kezdődött el, és újra végül hadd olvassam fel a kolossi verseket, amikor végre már ezek a tanítványok megértették, hogy igazából miről is van itt szó. És bocsánat, nem a kolossi, hanem a cselekedetek könyve. Amikor pedig eljött a pünkös napja, és mindjárt együtt voltak ugyanazon a helyen. Már itt is meg kell állni. Mindjárt együtt voltak ugyanazon a helyen, de akkor előtt az utolsó két diát még nézzük meg. Nem tetszett az a kép, és visszalapoztál, ugye? Megértem, köszönöm. Ezt két amerikai baptista gyülekezetnek a honlapjáról vettem le, ezt meg a következő képet, hogy mennyire jó, ugye minden honlapon által van ilyen magunkról rovat, és ott ilyen képek vannak a gyülekezetről, és ők így ezt választották, így döntöttek, hogy egy ilyen képet csinálnak magukról. Ez se egy 650 ezer fős gyülekezet, néhány fős, de úgy gondolták, hogy ilyen képet mutatunk magunkról. Ez is nagyon tetszik, meg az előző is. És visszatérve a tanítványokról, mit olvashatunk, hogy amikor mindannyian együtt voltak ugyanazon a helyen. És annyira jó volt olvasni ezt a mondatot. Nem azt olvassuk, hogy mindenki otthon online nézett egy olyan istentiszteletet, aminek éppen tetszik. Nem azt olvassuk, hogy autóba ültek reggel és A pontból B városba, elmentek úgy, hogy három gyülekezet mellett elmennek, de ők oda mennek, mert jó a dicsőítés, jó az istentisztelet. Nem ilyenről olvasunk, azt olvassuk, hogy mindannyian egy helyen együtt voltak. Jézus parancsának engedelmeskedtek, annyit mondott, annyit kért tőlük Jézus, hogy maradjatok Jeruzsálemben. És ott maradtak. Akkor is ott maradtak, hogy minden konkrétum nélkül. Nem mondta Jézus azt, hogy küldöm a Szentléleket 4 óra múlva, nem mondta azt, hogy 4 nap múlva, hogy 4 év múlva. Annyit kért, hogy maradjatok ott. És aztán a kellő időben jött a Szentlélek, aki betöltötte őket. Csak oda küld az Úr áldást és életet mindenkor, a lélek is áldás és élet. És innentől kezdve teljesen kicserélték ezeket a tanítványokat, nem, és erről volt szó múlt héten a Márk 6 kapcsán, nem szakmaiságból csinálták a missziót, hanem élték, ez lett a természetük része, a lényegükké vált az embermentés. És azt olvasjuk, hogy a Cselekedetek könyvében így szólítják őket, így beszélnek róluk, hogy ezek a világ felforgatók. 11-en, akik korábban bezárkoztak, jó értelemben felforgatták a világot, és missziót csináltak. Rájöttek, hogy nincsen jobb hír a jó hírnél, és nincsen nagyobb öröm az örömhírnél. És ilyen értelemben ők is hasonlítottak Dávidhoz, mert ők is tapasztalták, hogy milyen az, amikor engednek a szétdobálónak, a sátánnak, és milyen az, amikor egység van, és ők is az egységet építik, és az egységre törekednek. Mind a két állapotot tapasztalták. És nem veszítették el a személyiségüket, ugyanis a kereszténység az nem falanszter, a Szentlélek az nem kommerz embereket gyárt, az agymosás az amúgy is a szektákra jellemző, a Szentlélek a szívünket mossa, és nyilván az értelmünket is fogja tisztítani, és lesz rá hatással. Augustinus mondta azt, és ezzel minden időkre egy nagyon nagy örök érvényű igazságot fogalmazott meg, hogy egyetértés a legfontosabb dolgban, az alapkérdésekben, a kevésbé fontos dolgban szabadság, de mindenekben szeretet. És ha ez válik a mi alapigazságunk, tehát alapigazsággá, akkor ez egy nagyon jó dolog lesz, hogy a legfontosabb dolgokban egység, a kevésbé fontosakban szabadság, de mind a kettőben szeretet, mindenekben szeretet. 3000 évvel ezelőtti történettel kezdtük Dáviddal, szóval 2000 évvel ezelőttivel, és ma megint ugorjunk a mai korba, mert ma 2000 után, vagy Krisztus után 2013-ban élünk, és egy mai történetet is hadd mondjak, hadd osszak meg a testvérekkel egy igaz történet, dallasi házaspárról szól, akik egyszer egy szombat este elmentek egy étterembe. Úgy voltak vele, hogy menjünk el, belefér, és elmentek, és azt tapasztalták, hogy amikor megérkeztek autóval az étterembe, nem egy több csillagos, egy étteremnek a parkolójába, akkor kinyitották előttük az ajtót, becsukták az autót, bekísérték őket, az ajtót kinyitották előttük, levették a kabátjukat, leültették őket egy asztalhoz. A pincér annyira volt idézőben rámenős csak amennyire kell. A végén miután jól laktak, gyönyörű kiszolgálás volt, megkérdezte, hogy hogy ízlett nekik, jó volt-e. Szépen feltették rá a ruhát rájuk, és ugyanúgy kikísérték őket az autóhoz. Nagyon jól érezték magukat, nagyon tetszett ez nekik. Ez volt szombat este. Vasárnap reggel elmentek, úgy voltak, hogy akkor nézzük meg a helyi gyülekezetet is, menjünk el. Elmentek, nyilván senki nem fogadta őket a parkolóban, az ajtóban, senki nem köszönt nekik. Nagy nehezen félve leültek az egyik padba, a végén senki nem ment oda hozzájuk, senki nem beszélt velük, elmentek, hazamentek, és vasárnap este beszélgettek az ágyban mind a ketten, és hát abban maradtak, hogy azt mondta a férj, hogy tudod, drágám, inkább lennék annak az étteremnek a tagja, mint ennek a gyülekezetnek a tagja. És nagyon szomorú, amikor az ember ilyenről hall. Nagyon szomorú. Tarthatatlan. És ma ne ennek a dallasi gyülekezetnek az egységét, vagy ezt a tapasztalatát nézzük meg, hanem a mi egységünkről van szó. Az egység az alapfeltétel is, de valaminek a következménye is. Egy felvállalt útnak a következménye is az egység. Az Úrral való egység, ahogy ez az imórában is elhangzott, meg imádságokban is, az egymással való egységet is fog teremteni. Egyikből fakad a másik, ugyanis ha ő az atyánk, akkor mi egymásnak a testvérei vagyunk. És Isten sose csak elvi alapokban gondolkozik, hanem ennek a gyakorlatban is így kéne lennie. Ha ő az atya, akkor már a szó is azt jelenti, apa, atya, hogy akkor mi testvérek vagyunk.